Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Hamarosan beszámolunk arról, hogy a vártnál alacsonyabb éves szinten 5% volt az infláció márciusban az Egyesült Államokban. A továbbiakban pedig szó lesz arról, hogy súlyosan érintették a hazai gyümölcsösöket április fagyos éjszakái. Szakértők szerint szinte a legrosszabbkor jött a fagyhullám a magyar termelőknek. Végül pedig arról hallhatnak, hogy egyre népszerűbbek a sportcipők. Nemrég például 2,2 millió dollárért kelt el Michael Jordan legendás kosárlabdajátékos cipője. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A vártnál alacsonyabb éves szinten 5% volt az infláció márciusban az Egyesült Államokban. Az ING Bank vezető elemzője elmondta, havi bázison is lassult a pénzromlás üteme, viszont a maginfláció márciusban tovább nőtt. Ez utóbbit leginkább a lakhatási költségek emelkedése és a szolgáltatások, főként a fuvarozási díjak fűtötték. Virovácz Pétert Lakatos László kérdezte.
A vártnál alacsonyabb lett az Egyesült Államokban az infláció márciusban. Mekkora a különbség a várakozások és a tényleges szám között?
Jelentősen fékeződött az Egyesült Államok infláció, ugye gyakorlatilag egy 1% pontos mérsékletről beszéltünk, immáron csak 5%-os az éves infláció Amerikában. Ugyanakkor azért ez nem okozott olyan hatalmas meglepetést, hiszen a bázis hatások miatt, ugye ne feledjük, ez márciusi adat, tehát ebben benne van pont a tavalyi év márciusa a háború kitörésével, az energiárak elszaladásával. Szóval ahhoz képest nyilván várható volt, hogy lesz egy komolyabb fékeződés, és valóban ez meg is érkezett, de azt mondhatjuk, hogy azért kicsikét vegyes a kép, talán úgy is mondhatnám, hogy az egyik szemünk sír, a másik pedig ne lát, hogyha az amerikai inflációra nézünk.
Itt elsősorban arra gondolsz, ami egyébként már a magyar adatnál is szembetűnő volt, hogy a maginfláció az nem, hogy csökkenni nem akar, de növekszik folyamatosan?
Pontosan, a maginfláció növekedett az Egyesült Államokban. Ugye itt igazán az éves értékről beszélünk, ugye ez az, ami 5,6%-ra nőtt. Hát nyilvánvalóan azért ez összesen hasonlítható a magyar értékkel, de azért amerikai léptékkel nézve ez mindenképpen továbbra is nagyon erősnek számít. És ez a fajta kettősség, ami megmutatkozik az infláció meg a maginfláció között, ez pontosan arra világít rá, egyébként ami a magyar inflációt is jellemzi, hogy alapvetően olyan tételek húzzák most vissza a drágulás mértékét, amelyek ilyen gyakran változó, tehát maginfláción kívüli tételekhez köthetőek. Az Egyesült Államokban ez egyértelműen az energia, illetve a nyers élelmiszereknek az árváltozása. Ez a kettő az, ami havi alapon ár csökkenést hozott, és ez egyébként nagy különbség a magyar adatokhoz képest, mert nálunk csak lassul a drágulás mértéke, de Amerikában már havi szinten bizony mínuszokat látunk, tehát árcsökkenésről beszélünk az energia esetében és a nyers élelmiszerek esetében is.
És mi húzza az inflációt az Egyesült Államokban elsősorban?
A lakhatással kapcsolatos költségek azok továbbra is rendkívül magasak, és egyre inkább emelkednek az Egyesült Államokban. Ez az, ami leginkább hajtja fölfelé a maginflációs mutatót. Emellett pedig természetesen a szolgáltatások esetében is azért vannak bizony olyan tételek, amik igen komolyan hozzájárulnak az inflációhoz. Hogy nagyon nem menjünk messze, ugye például a szállítási szolgáltatások esetében, én nem tudom, hogy mikor beszéltünk ilyenről utoljára, tehát az amerikai szállítási szolgáltatások közel 14%-os éves bázisú áremelkedést mutatnak. Azért ez tényleg meglepő, és ez az, ami leginkább magasan tartja ezt az amerikai inflációs mutatót, és pont ezért mondhatjuk azt, hogy azért vannak még olyan területek az Egyesült Államok inflációjában, amik miatt bizony az amerikai jegybank egyáltalán nem dőlhet hátra, sőt, vélhetően még egy további kamatemelésre szükség lesz.
Itt elsősorban, például ha a szállítmányozást vagy a fuvarozást nézzük, itt a munkabérek húzzák fölfelé az energiaárak, vagy az üzemanyagok, vagy egyéb költségek húzzák föl az árakat, vagy pedig itt is látható az, hogy a cég tulajdonosok a profitot megpróbálják így ebben az inflációs hangulatban maximalizálni.
Én azt gondolom, hogy itt elsősorban munkaerőpiaci tényezőkről beszélhetünk. ugyanis az Egyesült Államokban továbbra is az látszódik, hogy azért igen-igen erős a bérnövekedés. És bár valóban néha a munkaerőpiaci adatok is vegyes képet mutatnak, de ami inflációs szempontból nagyon fontos, az az, hogy mi történik a bérekkel, és hát ebben a tekintetben pontosan az látszódik, hogy azért alapvetően még mindig nagyon sok szakmában nagyon komoly hiány van a munkásokból, és könnyen lehet, hogy a szállítás és logisztika területén is ugyanez az a tényező, ami valóban hajtja fölfelé kvázi a költségeket, és ez az, amit bizony egyre inkább áthárítanak a fogyasztók felé, úgyhogy ezért látjuk ennek az emelkedését. Ekközben, mivel az energia ára és így az üzemanyagok ára is csökken, azért innen alig ha találkozhatunk költségnyomással. A profit kérdése azonban az már egy másik történet, de itt egyelőre inkább azt mondhatjuk, hogy az eurozónában, Németországban inkább megjelenik ez a fajta profit vezérelte infláció, míg az Egyesült Államokban talán ez kevésbé jellemző, ott tényleg inkább egyfajta bérvezérelte inflációt láthatunk bizonyos területeken.
Ez alapján hogy látod, ugye említetted, hogy kénytelen lesz még akár kamatot is emelni a Fed, akár a kamatok is mikor indulhatnak el jelentősen lefelé?
Ami egyelőre biztosnak tűnik, hogy májusban még jön egy 25 bázispontos kamatemelés, és ezáltal az amerikai kamat folyosó alja az 5%-ra emelkedik. És egyre nagyon úgy tűnik, hogy a piac is azt áraz, illetve az ING bank is arra számít, hogy ez lesz az utolsó lépcső a kamatemelésben, és ezt követően látunk némi szünetet, és kamatvágásra bizony az év végén már sor kerülhet. Mi azt gondoljuk jelen pillanatban, hogy novemberben és decemberben is egyaránt 50-50 bázispontos kamatvágást kell már a Fednek végrehajtania, ugyanis annyira lassú majd a gazdaság növekedése, sőt, hát gyakorlatilag mi technikai recesszióval számolunk az Egyesült Államokban, hogy ez már abban az irányban löki az amerikai jegybankot, hogy bizony támogatni kell előre tekintve a gazdaságot, hogy is szükség lesz a kamatvágásra az év végén.
Az elmúlt percekben az ING Bank vezető elemzőjét, Virovácz Pétert hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Súlyosan érintették a hazai gyümölcsösöket április fagyos éjszakái. Szinte a legrosszabbkor jött a fagyhullám a magyar termelőknek, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és Beszállítóipari Országos Osztályának elnöke. Mártonfi Béla elmondta, a hidegfront leginkább a most virágzó kajszi és őszi barack termelést érintette, amelyeknél szinte biztosra vehető, hogy jelentős károkat szenvedtek. A szakértő szerint ugyanakkor a már most bejelentett 400 hektárnyi károsodott terület csak tovább fog bővülni. Maurer Kristóf interjúja.
Az elmúlt héten itt a húsvéti ünnepeket is magába ölelve jóval hidegebb idő volt a térségre jellemző. Ausztriában például mínusz 8 fokot is mértek. Egy melegebb márciusi hónap után pontosan mekkora fagykárt okoz ez itt a gyümölcs és zöldség termelés szempontjából, valamint mit érint a legnagyobb mértékben ez a hideg hullám?
Hát igen, sajnos az elmúlt héten, húsvét környékén is, de még az előtte való héten is előfordult az, hogy volt mínusz 4, mínusz 5, mínusz 7 fokos hideg egyes területeken. Ez az akkor virágzókat már élénken érintette. Itt elsősorban a kajszira, őszi barackra és némileg a cseresznyére gondolok. Pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a minisztérium felé egy 400 hektárt jelentettek be, de nyilvánvalóan ez bővülni fog a következő hetekben. Két okból. Egyrészt, mert a bejelentésnek ugye még a határidőn belül vagyunk, jöhetnek majd a jelzések, a másik pedig, hogy körülbelül a konkrét fagy után egy héttel lehet igazán jól látni azt, hogy körülbelül mennyi virág maradt meg, és akkor lehet megsatszolni, hogy milyen kiesés, illetve termés várható egyes területeken.
Milyen módszerekkel tudnak a termelők védekezni a hasonló hidegfrontokkal szemben? Van-e megfelelő, és mennyi termelő tud ilyen eszközökkel élni?
Többféle védekezési lehetőség van, ugye a kormányzat már a korábbi évek súlyos fagykárai után az elmúlt 7 évben háromszor fagyott meg a magyar gyümölcsös, és ráadásul még az asszály is nehezítette a múlt évben a termesztést. Úgy gondolom, hogy 80%-kal támogatja a kormányzat, ez azt jelzi, hogy érzik és látják azt, hogy itt ezen a területen komoly klímaváltozás történt, és fel kell készüljünk arra, hogy a következő években javítsuk a helyzetet, amennyire lehetőségünk tesz rá. Füstöléstől kezdve a öntözéses, fagyvédelmi öntözésen keresztül egész a szélgépekig minden bevethetünk, de egyet tudni kell, hogy ezek nem minden típusú fagyra alkalmasak, és bizonyos fagyhatárig tudnak hatékonyak lenni. Én úgy gondolom, hogy ha egy olyan 2-3 fokra le tudják vinni a hőmérsékletet a súlyosabb fagyoknál, az még hatékony, de amikor 10 fokról csak mínusz 7-re viszik le, akkor azért már fagykára kell gondolni. Ezért van egy másik feladata is a kormányzatnak, illetve a gazdatársadalomnak, az az, hogy az elmúlt években egy sajnos nem túl jó gyakorlat alakult ki, megszüntették az Európai Uniós csatlakozás után a magyar fajta kísérleteket, és a termőtájakon nem voltak kipróbálva a fajták. A gazdák így aztán főleg mediterránból hoztak be különböző fajtákat, és ennek eredményeként ezek nem a magyar klímára vannak nemesítve. Tehát itt három olyan dolgot kell még elvégeznünk a következő időszakban. Az egyik az a magyar nemesítés felgyorsítása, a hazai fajtákat ismét előnybe kéne részesíteni, illetve azokat a fajtákat, amit itthon állítunk elő. A másik pedig a fajta kísérleteket be kéne legalább 2-3 termőtájon állítani, és kipróbálni azokat a fajtákat, és csak úgy javasolni a gazdáknak telepítésre. A harmadik pedig az, hogy szintén megszűnt a kasztaszteri rendszer, tehát a termőhelyre bárki bárhova bármit ültethet. Ezért nagyon sok olyan jelenség van, hogy nem megfelelő helyre ültetett fajták és fajok, azok rendszeresen elpusztulnak és megfagynak, úgyhogy ezen a területen vissza kéne állítani a rendszert, illetve a szőlőtermelésben használt rendszert itt is meg kéne oldani, és akkor ez a három lépés még szükséges ahhoz, hogy olyan fajtákat termesszünk, akik kicsit jobban bírják a klímaváltozást.
Egy rendkívül meleg márciusi hónap után elég hirtelen jött a fagyhullám, amelyet itt április elején láthattunk. Most ismét kicsit a kilábalás felé áll az időjárás. A tavasz azért egy rendkívül szeszélyes évszak. Várhatunk-e még meglepetéseket itt az időjárás szempontjából, vagy lehet ez egy fordulópont a termelők számára, amikor kicsit megnyugodhatnak?
Fellélegezni még nem lehet, most ugyan melegedés következik be, ahogy látjuk a meteorológiai előrejelzéseket, de most például a szilva is, meg a meggy is intenzíven virágzik, de mondhatom azt, hogy még a almás termésűek néhány nap múlva beindulnak. Én úgy gondolom, hogy mindig félni kell ettől, és már olyan is volt, amikor a megkötött kis terméseket élte fagy, ez a májusi fagy, ugye ezt régebben ismerték Magyarországon, illetve tudjuk az ehhez kapcsolódó időszakot. Itt még a dinnyések is félnek, ha már akkor kitették a dinnyéiket. Tehát én úgy gondolom, hogy nem vagyunk túl rajta, rimánkodunk, illetve imádkozunk, hogy ez ne következzen be, és elfogadható termés legyen a magyar gyümölcs termelésnek.
Mint minden évben, idén is az a cél, hogy minél több hazai gyümölcs és zöldség legyen. Kicsit ide kapcsolva a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kampányát, amely pont a gyümölcs és zöldség fogyasztás népszerűsítésével foglalkozik. Milyen eszközökkel próbálják itt a kampányon belül ösztönözni az embereket az egészségesebb táplálkozásra?
Igen, igen, ez egy 2-3 éves kampányunknak a második 3 évnek a végénél tartunk. Valóban ez volt a célunk. Azt tudni kell ehhez, hogy a WHO szerint naponta egy embernek 400 g zöldséggyümölcsöt kéne elfogyasztani ahhoz, hogy az immunrendszere jól működjön. Ezzel szemben korábban mi egy olyan 250-260 g között fogyasztottunk. A kampány eredményeként most már 306-310 g-nál tartunk, de ez még mindig nem éri el a WHO által ajánlott minimumot, de a lényege végül is a dolognak az, hogy elindult egy nagyon jó jelenség, hogy több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk. Ez egy edukációs kampány, így a gyerekekkel kezdtük és családokkal. Nyilván az a célunk, hogy a mostani gyerekek fiatal felnőttek lesznek, akkor az ő családjukba már beépüljön a zöldséggyümölcs fogyasztás. Itt vannak rajzfilmek, ez ügyben van áruházi kóstoltatás, vannak regionális programjaink, és neves emberek is bevontunk ebbe, hogy csak említsen például a Kozák Luca ezüstérmes gátfutó, tehát nagyon sok segítséget kapunk, és ez még kiegészül a kormányzati iskolai zöldséggyümölcs programmal. Ehhez a programhoz egyébként a június 17-i zöldséggyümölcs nap, amit az ENSZ hirdetett meg, ahhoz mi minden évben meghirdetjük a zöldséggyümölcs hős programunkat. Ez abból áll, hogy mindenki, aki a zöldséggyümölcs fogyasztást segíti, az pályázhat erre. A mostani pályázatot egyébként április 1 és június 7-e között lehet leadni, és 17-én fogunk hirdetni majd idei zöldséggyümölcshős. Reméljük, hogy az idei program ugye lefut, utána ezt tovább fogjuk tudni majd fejleszteni, és a fiatal felnőtteket is bevonhatjuk ebbe a programba.
Mártonfi Bélát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és Beszállítóipari Országos Osztályának elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Egyre nő a sneakerek népszerűsége. Adott esetben már több millió forintért lehet sportcipőt vásárolni. Világrekord dőlt meg a sportrelikviák terén, ugyanis az Egyesült Államokban 2,2 millió dollárért kelt el Michael Jordan legendás kosárlabda játékos cipője. A sportoló saját márkája az Air Jordan rendkívül magas árainak ellenére egyre népszerűbb a mindennapokban. A rádiónk által megkérdezett sportközgazdás szerint a sportcipők egyre inkább luxus termékké válnak, és olyan szerepet fognak betölteni a következő években, akár csak az autók vagy a karórák. Szabados Gábort a Maurer Kristóf kérdezte.
Forintban számolva nagyjából 760 millióért adták el Michael Jordan korábban viselt cipőjét egy aukción. Elsőre ugye ez elképesztő mennyiségű pénznek hangzik egyetlen egy pár cipőért. Előfordulnak-e hasonló tranzakciók a sportrelikviák világában, és kicsit itt specifikusabban a cipők körében?
Sportrelikviák között igen, tehát mezekért ennél nagyobb összeget is fizettek már több sportoló esetében is. Cipőben ez csúcsnak számít, tehát cipőért ennyit még nem fizettek. De az talán egyértelműen látszik, hogy egy mez azért jóval vonzóbb, értékesebb szokott lenni, mint egy cipő.
Mi az az indok, ami miatt ezt a cipőt mégis rekord összegért vásárolták most meg?
Természetesen az, hogy Michael Jordan viselte. Ráadásul ugye pont ez egy olyan mérkőzésen történt, az utolsó bajnoki cím, tehát a Chicago Bulls-szal nyert utolsó bajnoki cím nagy döntőjében az egyik mérkőzésen viselte ezt a cipőt. Nincs is arról hiteles adat, hogy más cipő lenne olyan forgalomban, amit meg lehet vásárolni, tehát nem tudjuk bizonyítható módon, hogy a többi cipő az hol van. Ezt egy olyan mérkőzésen viselte, aminek utána a történetét tudni lehet, egy labdaszedő fiúhoz került és hitelesíthető, hogy valóban ez a cipő egy nagy döntőn volt Michael Jordanen, de a fontos az Michael Jordan személye. Azt szoktuk mondani a sportgazdaságban, hogy amikor arról beszélünk, hogy ki az, aki igazi sztár, igazi sportsztár, akkor minél inkább hasonlít valaki Michael Jordanre, annál inkább mondhatjuk rá, hogy sztár. Tehát ő tényleg a sportüzletnek talán az első számú ikonja volt, és ezt történetileg is így kell érteni. Tehát ő volt az első olyan személy, aki tényleg a sportgazdaság már működő állapotában sztár tudott lenni, tehát annak a gazdasági, üzleti vonatkozásait ki is használja. Mai napig egyébként az egyik legjobban kereső sportolónak számít, csak hát nyilván már nem a sport eredményeivel, hanem a befektetéseivel és a hozzá kapcsolódó jogok értékesítésével keresi a jövedelmét.
Mi történne mégis, hogyha Michael Jordan vagy más sportikonok, például Roger Federer vagy Cristiano Ronaldo hasonló cipőt kezdene el aukciózni, vagy az ő cipőjüket kezdenék el aukciózni, számíthatnánk-e ugyanekkora ára az eladásukban?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy Michael Jordan az még a sportsztárok között is kiemelkedő. Természetesen azért az ő nimbusza, presztízse egy idősebb korosztálynál jelent elsősorban értéket. Tehát azt mondhatjuk, hogy mondjuk a mai 10 évesek, 20 évesek talán már nem is ismerik, talán már nem is emlékeznek rá, de valószínűleg azért a neve az nagyon sokat mond neki. Tehát idővel ez könnyen lehet, hogy változni fog. Azt el tudom képzelni, hogy akár már most is egy Cristiano Ronaldo vagy egy Federer cipő hasonló összegért elkelhetne. Természetesen ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ez a cipő, amiről beszélünk, ez nem egyszerűen csak egy cipő, amit Michael Jordan viselt, hanem egy kifejezetten neki tervezett, az ő saját márka nevét viselő Air Jordan cipő. Tehát ez is hozzátartozik ennek az értékéhez. Tehát mondjuk Ronaldónak is vannak például saját márkás CR7 márkás termékei, de Federernek is van saját RF logóval díszített márkája. Tehát mondjuk ezekből a termékekből hasonlót el lehet képzelni, de egyértelmű, hogy az ilyen személyhez kötődő márkák közül az Air Jordan az messze kiemelkedik, tehát azért ez egyértelműen a legmagasabbra értékelt személyhez kötődő márka. Gondoljunk csak arra, hogy például a Paris Saint-Germain csapata bizonyos mérkőzésein nem a Nike, hanem az Air Jordan logóval ellátott mezben játszik.
Hogyha valóban ennyire különleges ez a Michael Jordan által viselt cipő, láthatunk-e a közeljövőben olyan aukciót, ahol esetleg ez az ár megdől, vagy valószínűtlen ez?
Általában ugye a sportban azt szokták mondani, hogy a rekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket, és ez ugyanígy igaz természetesen a sportgazdaságban is, tehát mindig lesz egy rekord, és mindig előbb-utóbb egy ilyen rekord megdől. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem fog örökké tartani. Az, hogy pontosan milyen termékek tudnak ilyen kiugró értéket jelenteni, az nagyon nagyban függ attól, hogy éppen milyen termékek kerülnek piacra, milyen termékek elérhetőek. Tehát itt is ugye az egyedisége ennek a cipőnek az, ami ezt a nagy árat kiváltotta. Nem arról van szó, hogy akkor innentől fogva mondjuk a kosárlabda cipők kiemelkedően magas áron fognak elkelni, hanem itt egy adott szituációban volt ennek a terméknek ilyen magas az ára. Tehát azért alapvetően nyilván ez egy csúcsérték, amiről itt beszélünk, ez a 2,2 millió dollár, ami ugye a pontos megvásárlási ár volt, de természetesen itt azért azok a cipők, amelyek úgy általában a piacon forognak valamilyen híres sportolóhoz kapcsolódóan lényegesen alacsonyabb áron kelnek el, és ez mindenre jára igaz, de magát a rekordot azt a jövőben azt gondolom, hogy előbb-utóbb biztosan meg fogják dönteni.
Eltekintve a személyes vonaltól, ugye a sportcipők vagy sneakerek alapvetően egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. Most például azzal a hírrel volt hangos a sajtó, hogy Budapestről egy 4,5 millió forintos cipőt próbáltak ellopni. Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében? Mekkora a kereslet jelenleg ezekre a cipőfajtákra?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez alapvetően a divat hullámoknak köszönhető mindaz a változás, ami ezeken a piacokon megtörténik, és az jól látható, hogy nagyjából a 90-es évek óta, amióta a sportipar ugye lényegesen megerősödött, és a sportban a gazdasági szempontok sokkal erősebbé váltak, azóta a sportruházat is sokkal inkább a divat részévé vált. Nyilván ennek vannak különböző hullámai, ez a sneaker hullám is egy ilyen, nyilván lehet, hogy ez tartósabb lesz, mint a többi, de alapvetően itt a sportnak az erősödéséről és a sportnak a társadalomban való egyre nagyobb fokú betöltött szerepéről van szó. Emiatt van az, hogy az öltözékekben is a sport öltözék, ez az most már nem csak ahhoz az élethelyzethez tartozik, amikor sportolunk, hanem a teljesen normál élethelyzeteknek is a része lett. És tulajdonképpen ezt nagyon jól ki tudják használni a sportruházatok és különböző sport kiegészítő gyártói. Természetesen az ő marketing tevékenységüknek fontos szerepe van ebben, és mivel a sport ugye ennyire népszerű lett ugye a televíziókon, online médiumokon, közösségi médián keresztül, hogy nyilván a sportszergyártók a sportolókon és a sporton keresztül egy nagyon erős elérést kapnak, tehát ezeket a termékeket is jóval erősebben tudják hirdetni, reklámozni, nem véletlen, hogy minden egyes ismert társsportolónak van valamelyik sportmárkával komoly szerződése, hiszen egy nagyon természetes kapcsolatot jelent ez, és nagyon komoly hogy média megjelenést tud biztosítani a márkáknak.
Szabados Gábor sportközgazdást hallották. Ennyi fért a reggeli Monitor Extrába, köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel. További jó rádiózást!